Tisztelettel jelentem, az osztály létszáma számos, az osztály fáradt és közönyös, hiányzik a motiváció és a figyelem, néhányan szoronganak is, a tanáraink a kiégés határán, és az elmúlt hetekben nőtt az iskolai és online zaklatás is.
Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt az Osztályvigyázz Podcast első epizódja, amiben az iskolai traumáinkról, sérelmeinkről és az általános trauma élményeinkről fogunk beszélni. Itt van velünk a stúdióban Pilinszky Dóri.
Sziasztok!
Szabó Bence.
Sziasztok!
És Pócik Dávid.
Sziasztok!
És hát akkor kezdenénk is az első témánkkal. Megkérdeznélek titeket, hogy nektek milyen traumáitok vannak, ha vannak egyáltalán. Dávid?
Az én esetemben azt tudnám elmondani, hogy többször is ért trauma a középiskola során, illetve történtek velem olyan dolgok, amik igen mély sebeket hagytak bennem. Egy olyan sztorit mesélnék ezzel kapcsolatban, a mi érettségi évében történt velem. Egy olyan tantárgyról beszélünk, amit nem szívesen minősítenék negatív jelzőkkel, de ez a tipikus töltelék volt, szóval tényleg azért, hogy meglegyen az óraszám, de nem szeretném megnevezni, mi volt ez a tantárgy.
Kitalálom a filozófia.
Nem.
Tanultatok filozófiát, én nem tanultam, bárcsak.
Én sem.
De nekünk volt, és ilyesminek hangzott, de bocsáss meg, mondjuk.
Nem akarok neveket mondani, nekem a honés népismeret volt ilyen. Bocsánat, Dávid.
Ez a trauma, vagy ez a rossz élmény azért volt olyan speciális számomra, mert ez nem egy egyszeri eset volt, ez nem egy hirtelen felindulásból, tehát negatív megszólás volt a tanár részéről, hanem ez egy hosszabb távú, több hónapokon keresztül tartó folyamat volt. Volt egy házi feladat, amit én nem igazán készítettem el jól, és a tanár felajánlotta, hogy lehetőségem van ezt pótolni egy jobb jegy megszerzése érdekében. Én ezzel a lehetőséggel köszöntöm szépen, nem éltem, így másodjára is kaptam egy elégtelent. A tanár ezt személyes sértésnek és támadásnak vette az ő hivatása és az ő szakmája, illetve az ő tárgya ellen. Ezért kipécézett engem. Nem mondtam, hogy teljesen jogtalanul, mert nyilván egy lusta disznó voltam, amiért nem csináltam meg kétszer ugyanazt a feladatot, de elkezdett sértegetni, meg hát szemétkedni velem, nem tudom szebben mondani az órán, ami nem a teljesítményem ellen irányult, hanem tényleg nettó személyeskedés volt az egész. És tényleg azért volt ez a legrosszabb az egészben, mert én soha nem tapasztaltam előtte ilyet, és gyűlöltem bemenni az órára, hogy most miért fog belém állni. Elég nagy szájú voltam ebben az időszakban, és azért volt bennem egy olyan igazságérzet, amikor sértegetett, és így elkezdett velem tényleg személyeskedni, ami szerintem a legrosszabb volt az egészben, akkor azért visszavágtam néha, meg az asztalra csaptam egy-hétszer, hogy most már állítsa le magát. Nyilván tudtam azt, hogy én diák vagyok, és ebből éljárhatok egyedül rosszul, annak ellenére, hogy nem egy érettségi tárgyról beszélünk, de tényleg ebben a legfájóbb, ebben a történetben az volt, hogy ez hónapokon keresztül eltartott, majd végül vége lett a tanévnek, és akkor végül is nem találkoztunk tovább, de mai napig ökölbe szúr a kezem, amikor a tantárgyra, vagy épp a tanár úrra gondolok.
Nekem egy hasonlóan rendkívül marha fontos tárgyal kapcsolatban van egy iskolai traumám, ez az énekóra, de nekem még csak nem is az iskola vége fele volt ez az élmény, hanem konkrétan a középsulim, a 8-osztályos gimim legelején, szinte első vagy második óra lehetett, amikor így annak rendje és módja szerint a tanár fölmérte, hogy ki mennyire szépen tud énekelni, és hát nem meglepet, és a kis Bence nem tudott szépen énekelni, tehát ebben amúgy nincs semmi gond, de a tanár, aki ezzel nyilván nem volt elégedett, odáig ment, hogy a második órán közölte, hogy nekem hangszál csomóm van, tehát fizikailag képtelen vagyok arra, hogy tiszta hangok jöjjenek ki az orkomból, ami így egy 10-11 éves forma gyereknek azért kicsit traumatizáló tud lenni, tehát hogyha úgy nézzük, mai napig nem merek, vagy nem is tudom, nem józanul nem énekelek legfeljebb legfeljebb, hogyha becsicsentek vagy valami hasonló, akkor vagyok hajlandó énekelni, szóval ez így bennem megmaradt, hogy annak ellenére tudom, hogy nincs hangszercsomó, meg tudom, hogy ez baromság, és hogy énekórán, meg aztán így végül soron végül lazsáltam a 8 évet, de ez így azért bennem megmaradt.
Ez tök rossz. Mármint szerintem ez pont azért nagyon problematikus, mert ha belegondoltok, most picit elkanyarodva csak a traumáktól, így kitekintve az egész rendszerre, meg az egész oktatásra, amit megtapasztaltunk mi így mindannyian, mert mindannyian magyar átsuliba, középsuliba jártunk, hogy a tanárok csomószor úgy kezelik a képességeinket, mint állandó dolgokat, és nem az a reakció, hogy ebben nem vagy jó még, és hogy ebben fejlődnöd kell, hanem hogy te ebben szar vagy, ne is foglalkozz vele, ne is tegyél erőfeszítést, hogy jobb legyen, mert úgyse leszel jobb soha. Nekem ez nagyon rossz volt. A másik ilyen dolog, amivel nagyon gyakran találkoztam, és amivel én tudok is kapcsolódni ilyen személyes traumával, vagy sérelemmel, hogy én nagyon jó tanuló voltam, nagyon szerettem tanulni, stréber voltam mindig is, imádtam olvasni, nagyon korán megtanultam olvasni, mert tényleg nagyon elvesztem, és hát mindig azért odafigyeltem arra, hogy jól teljesítsek, és nekem az fontos volt, hogy a tanárok megdicsérjenek, mert kicsi Dóri nagyon elveszte azt, hogy akkor ő most nagyon sok piros pontot kapott, és akár még egy piros csillagot is kapott, és hú, ez nagyon szocialistán hangzott. Minden esetre nekem ez tényleg nagyon sokat számított, hogy a tanárnéni szeret engem és büszke rám. És azt hiszem harmadikban vagy negyedikben történhetett az, hogy az egyik kedvenc órámon, olvasás órán egy történelmi olvasókönyvből olvastunk. Meg nem mondom nektek, hogy melyik történelmi sztori volt, de valami magyar ember menekült a Szög nevű paripáján, és a mai napig megvan nekem ez, hogy az volt az olvasókönyvben, hogy megsarkantyúzta Szög paripáját. És így olvastam, és nem értettem az egészet, hogy nagybetűvel volt a Szög, tehát értettem, hogy ez egy tulajdonnév, de nem tudtam, hogy kinek a tulajdonneve, mert valahogy így, nem tudom, 10 évesen, kb. Nem tudtam összerakni, hogy a lónak a neve az, hogy Szög. Tehát az én fejemben a Szög az egy tök más dolog, semmi köze a lóhoz, semmilyen idiót ember nem nevezni Szögnek a lovát.
De a Szög paripájáról füles jut eszembe a Mici Mackó.
És tényleg... Szegény ló. Hát igen, szóval nekem sem volt túlságosan logikus, akkor se, egyébként bevallom, ma sem. És hát feltettem a kezem, amiről ugye pontosan tudjuk így a magyar oktatást megjárva, hogy ez no go, tehát ez soha ne tedd, mert akkor csak kiteszed magad veszélynek, és inkább bújj meg a hátsó sorban, az a biztos. És feltettem a kezemet, és a tanítónéni felszólított, hogy mondja a Dori igen, és mondom, nekem megvolt ez a jó tanuló imidzsem, hogy én mindent tudok, és én íz és a többi. De hát ezt nem tudtam. És akkor még egészséges gyerekként bemertem vallani, hogyha valamit nem tudok, utána ezt kb. 10 évig megint nem, és feltettem a kérdést, hogy tanárnő, itt mi az, hogy Szög? Miért van nagy betűvel írva? És ahelyett, hogy a tanár így nyugodtan elmagyarázta volna, hogy mi van, én nem tudom, hogy rossz napja volt, vagy mi van, de hogy ilyen iszonyat ordináris stílusban elkezdett engem lehordani, hogy én hogy lehetek ennyire idióta, hogy nem vagyok képes rájönni, hogy az a lónak a neve. És különben is én minek tanulok olvasni, hogyha egy ennyire egyszerű dolgot nem vagyok képes felismerni. És ültem ott teljesen megsemmisülve a kis csillagos ötös, nem is voltak jegyeink, de hogy ez ilyen jó tanulóként, hogy így úristen, akkor én most egy idióta vagyok. És ezért mondtam, hogy tudok kapcsolódni hozzád, Bence, mert az egyik nagy probléma szerintem az, hogy amikor ezzel tesznek tönkre, hogy kvázi azt mondják, hogy te ebbe rossz vagy, nyugodj bele, ennyi. A másik pedig az, amikor hiába teljesítesz folyamatosan jól, egy pici hiba, vagy egy pici dolog, amit nem tudsz, ha azt bevallod, akkor utána már rögtön meg vagy bélyegezve, hogy te egy idióta vagy, és ez pontosan ahhoz vezet, hogy nem mered feltenni a kezed, nem mersz kérdezni, és nem mered bevallani, ha valamit nem tudsz, ami pedig hát elég egészségtelen, és így pont, hogy nem fogsz tudni dolgokat, hanem próbálsz úgy tenni, mint aki tud dolgokat, szóval, ja. Kicsit hosszan, de ez lenne az én sztorim.
Itt elhangzott tőle szerintem nagyon fontos félmondat, hogy különbséget kell tenni a között a sérelem között, amikor egy tanár hirtelen felindulásból rossz napja van, nem tudom, nem tud úgy ráhangolódni a diákjaira, úgy bánt meg téged, vagy az, hogy tényleg, amit az esetemben elmondtam, hogy egy nettó rohadékság miatt kipécéz magának. A stúdióban ül velünk itt egy olyan fiatalember, akinek volt egy olyan sérelm az egyik tanár részéről, ami így utólag bevallottan egy hirtelen dolog volt.
Igen, pont ezt szerettem volna elmondani, és ahhoz csatlakozni, csak hogy kicsikét még hozzátegyem, hogy nagyon fontos, amit Dóri elmondtál, hogy a tanár, mint tekintély az iskolában, ő hogyan lát téged, hogyan gondol rád? Mert kire számíthatnál az iskolában, hogyha nem a tanárra, és ami mond neked, Én úgy veszem észre, hogy ez az érzés ez nem múlik. Tehát lehetsz akár gyerek, középiskolás, egyetemista, azért a tanárnak a véleménye az fontos neked, hogy hogy lát téged, miket mond neked.
Legalábbis szerintem addig jó, amíg fontos. Tehát, hogy nem igen, biztos, hogy mindenkinek ezt, fontos, de talán azok járnak jobban még az összes szívás ellenére, és akiknek fontos.
Igen, ezt jó, hogy hozzátetted. És hát ezzel kapcsolatban van egy nagyon traumatikus élményem a középiskolából. Azt tudni kell, hogy én egy szakközépiskolába jártam, szakgimnázium, na most ezt nem szeretném itt eldönteni, mert ezt ők se tudták, de mondjuk jelenleg szakgimnáziumnak mondják, és szerintem olyan 17 éves lehettem, hogyha jól emlékszem. Az egyik szakmai tanárommal volt ez, én gépész szakon voltam középiskolában, és az egyik órán rendszeres volt a tanár részéről, hogy ilyen egy csepp emberséggel nyitja az órákat, volt ez a kis könyv, amit felcsapott, és akkor abból felnyitott valamit, és beszélgettünk különböző dolgokról, és szóba jött ez, hogy mit szeretnénk a jövőnkkel kezdeni, amúgy is mindjárt itt az érettségi, ki hova szeretne tovább menni, és akkor kicsit beszélgessünk erről. Na most ezzel nem lenne probléma, hogy ilyenekről beszélgettünk, mert
sőt, ez tök jó lenne egyébként.
Ez tök jó, csak hogy mi sült ki ebből, az volt kicsikét kellemetlen. Ugyanis én elmondtam, hogy hát én gondolkozok olyasmin, hogy mivel nem nagyon tetszik nekem ez a szak, úgy éreztem, hogy én egy humán beállítottságú ember vagyok, erre akkor kellett rájönnöm ebben a pár évben, mert még az útkereső fázisban voltam, és úgy gondolom, hogy valamennyire még most is ott vagyok, mint egyébként sokan mások. És ezt ő nem igazán tudta feldolgozni, mert olyan emberek vettek minket körül, akiknek nagyon erős és határozott céljaik voltak, hogy én gépészmérnök leszek, én rendszergazda leszek, és ilyesmi, én megmondtam, hogy én lehet, hogy újságíró szeretnék lenni, és ilyenekkel foglalkozni. És azt mondta, hogy na de Martin, te publikáltál valaha bármilyen kiadványban, újságban, hírportálon, az interneten, neked megjelent már bárhol, bármid is?
Bocsi, hány éves is voltál ilyenkor? 16?
16 vagy 17, erre nem emlékszem.
Ilyenek az reális elvárások a tanárok igen, részéről.
5 év munkatapasztalatot nem várt esetleg?
Igen, meg Pulitzer díjat.
Igen, tehát és ezt én nagyon rosszul fogadtam azon az órán. El is kezdtem vele vitatkozni, és pont ezeket az érveket mondtam neki is, hogy de miért kéne, hogy tapasztalatom legyen, tanulom ezt egyetemen, és majd lesz később tapasztalatom. És mondta, hogy szerinte ez nem elég, és így nem lesz belőlem semmi. És folyamatosan, tehát itt szóba kerül ez a személyeskedő, meg szemétláda hangnem, ez ott is jelen volt, és én az óra végén hát könnyes szemekkel mentem ki az óráról, mert egy nagyon heves vita volt, szerintem 30 percig eltartott, amivel el is ment az óra. Ez valakinek tetszett, valakinek nem, na mindegy, és ez megmaradt bennem, de hogy csak gyorsan lekerekítsem a sztorit, azt hiszem egy pár hónapja közvetett módon megkeresett engem ez a tanárom, és elmondta, hogy átgondolta a történteket, és nagyon sajnálja, hogy ez így ott is akkor megtörténhetett egy középiskolában, és hogy tévedett. Ezt végül elismerte, és szeretné, hogyha tiszta vizet önthetnénk a pohárba, leülnék valahol, mint két felnőtt ember, egyelő félként átbeszélni a dolgokat, vagy csak simán kötetlenül beszélgetni. Bár én ezt a történetet már elfelejtettem, feldolgoztam, igazából nem is nagyon gondoltam már az utóbbi pár évben, de azért jól esett. És szerintem ez így happy end.
Persze, ez tök jó. És ez egy ilyen pozitív a mi történeteinkhez képest, hogy lett egy ilyen pozitív lezárás.
Hát amennyire volt trauma, annyira lett katartikus a vége, szerintem. Nos, hát elhangzottak különböző változatos történetek a traumatikus élményeinkről, viszont ez a fogalom nem igazán tiszta számunkra, és ezért megkérdeztünk egy pszichológust ebben a témában, aki válaszol arra a kérdésre, hogy hát mi is a trauma valójában. Szóval most hallgassuk is meg Pásztor Klaudia pszichológussal készített interjúnkat.
Kedves Klaudia, ebben a részben nagyon sokat beszéltünk a különböző traumákról, amik az embereket érik középiskolában és az egyetemen. Az első kérdésem szerintem hozzád az, hogy mi is az a trauma, amivel így dobálozunk egyfolytában?
Hát a trauma a pszichológia úgy definiálja, mint egy hát tulajdonképpen ez egy olyan súlyos életesemény, amivel a személy nem tud megbirkózni, tehát egy nem tud megfelelően reagálni az adott helyzetben. A szubjektum ilyenkor nem képes megfelelő módon válaszolni az őt ért ingerekre, és ez tartósan, tehát egy tartós nyomot hagy a személyiségben, és ezeket a mintákat, amiket a trauma kivált, azt tulajdonképpen utána ismétli az ember. Tehát az erre adott inadekvált válaszokat, vagy ezt a megbirkózni nem tudást, ezt ismétli az ember a hasonló szituációban, a jövőben is.
Kicsit egy másik oldalról, vagy a másik oldalról megközelítve a kérdést, mi az, ami viszont nem trauma, csak a közbeszédben terjedt el, így, mert ez azért egy sokat használt buzzword manapság, hogy valaki trauma ért, vagy valaki traumatizált egy helyzet. Ha mondjuk azt mondom, hogy az iskolai menzán konzekvensen rossz volt a kaja, vagy vagy egy meghatározó élményem a középiskolával kapcsolatban, hogy a WC-n nem volt WC-papír, az nem trauma, ha jól értem.
Nem, az ilyeneket azért nem sorolnám a trauma kategóriába. Nem, hát ezek nyilván rossz tapasztalatok, amiktől besokalhat az ember, tehát nyilvánvalóan senki nem szereti azt az életében, hogyha hosszú távon rossz kaját teszik, vagy arra van kényszerítve, hogy nem tudom, WC-papír nélkül menjen minden nap WC-re. Alapvetően a trauma az traumának általában ahhoz van köze, hogy az embert magát, tehát mint ember a személyiségemben történik valami olyan törés, ami aztán kihat arra, hogy én hogyan értelmezem saját magam vagy a külvilágot. Tehát általában a traumák azok személyes jellegűek, legtöbb esetben, tehát erőszakhoz köthetőek, akár fizikai, akár verbális vagy pszichés erőszakból.
Nagyobb az esélye arra, hogy egy ember trauma ér, amíg fiatalabb, tehát mondjuk általános iskolában, gimnáziumban van, mint hogy egyetemen érje trauma, hiszen az egyetemre kerüléskor már ahogy említette, 12 évet eltöltött jó esetben közoktatásban, tehát fel van készülve, átesett már számos olyan szituáción, ahol ha elronthatták, akkor sajnos elrontották ezt a pedagógusok, vagy az egyetemen is ugyanakkor az esély, hogy az ember traumákat fog elszenvedni.
Hát abszolút, felnőtt korban is érhetik az ember traumák, meg egyetemen is. Tehát a megküzdésben érzem inkább a különbséget, hogyha valaki egy fejlett, egy erős pszichés immunrendszerrel, úgymond, kerül be a felső oktatásba, az sokkal jobb esélyekkel indul, mondjuk a stresszkezelésben akár. De hogy abszolút ott is traumatizálódhat az ember, olyan szempontból van nagyobb hatása a gyerekkori, akár általános iskolai, akár középiskolai élményeknek, hogy akkor nagyon dinamikusan fejlődik még a személyiség. Tehát azért általában ez ilyen a serdülő kor közepe vége felé a személyiség többé-kevésbé megszilárdul, nyilván ez formálódhat, de az alapvetően, hogy hogyan reagálunk a stressz helyzetekre, a nehezebb szituációkra, élt helyzetekre, a társainkra, a visszajelzésekre, azok mind-mind nagyon nagyban függnek attól, hogy mit kapunk korán.
Nos, itt vagyunk ismét. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy az elhangzottak alapján, így, hogy most már tisztában látjuk, szerintetek az elmesélt sztorik azok traumák, vagy sem? Dávid?
Szerintem az én sztorim az nem egy traumatikus élmény. Egy nagyon rossz élmény volt, kétségtelen. Van, hogy eszembe jut, de ezen azért felül tudtam emelkedni, és nem arról van szó, hogy ez így napközben eszembe jut, és én esetleg nem tudok tőle aludni, vagy ez befolyással lenne a mostani életemre. Ez egy rossz élmény volt, ha eszembe jut, nem esik jól, nyilván senkinek nem kívánom azt az érzést, senkinek nem kívánom, hogy ilyen helyzetbe kerüljön, de úgy gondolom, hogy traumának ennél nagyobb súlya kellett volna történnie.
Dóri?
Hát rám néztek következőnek, szóval nem tudom, én azon gondolkodom, hogy ugye nekem sincs az, amit a Dávid mondott, hogy napközben eszembe jut, és akkor lefagyok tőle, vagy elkezd dobogni a szívem, vagy emlékezett kiesésem lenne az egész miatt, szóval én sem bélyegezném az én sztorimat traumatikusnak, és egyetértek Dáviddal abban, hogy valószínűleg ez egy olyan eseményt neveznék inkább traumatikusnak, aminek tényleg nagyon hosszú távon maradandó sebeket hagy bennem. Szóval, igen.
Abszolút egyetértek, szóval most én belegondoltam, hogy mennyire elhanyagolható az én helyzetem mondjuk egy iskolán kívül eső, de mondjuk egy autóbalesethez képest az igenis traumatikus, és az igenis tud hosszú távú traumát okozni, de azért szerintem ez, de azért ez egy nagyon rossz élmény, de nem trauma.
Mondjuk nevezhetjük sérelemnek.
Abszolút.
Ti mit gondoltok, Bence Martin?
Annyit akartam még hozzátenni, hogy csak hát van az az elgondolás, hogy a serdülőnek a saját traumája az a világ traumája. Szóval ő nyilván felnagyítja a dolgokat, de tudok csatlakozni ahhoz, amit mondtál. És akkor Bence, a te sztorit, mit gondolsz?
Szerintem ez ilyen borderline, mert igazából ma sem merek társaságban énekelni, mint ha magamban énekelnék, de...
És szeretnél a társaságban énekelni?
Nem tudom, lehet nem, lehet, hogy amúgy is ilyen introvertált kis izé vagyok, aki egyébként ilyet amúgy sem tenne. Őszintén nem tudom, tehát, hogy nem biztos, hogy ettől, de máig kézzel fogható hatása van, amit lehet, hogy össze tudok kötni ezzel, tehát így nézve lehet, hogy ez egy trauma volt. Nyilván én se gondolok már rá egyébként, hogy úristen, de rossz volt ez az énekóra ötödikben, amikor ez történt, tehát így nézve nem, meg nem ébredek fel az éjszaka közepén rémálmodva Nováki tanárnővel magam előtt, de
azért nem úgy mész koncertre a Szigetre.
Igen, pontosan. Pontosan.
És akkor én maradtam a végére. Visszagondolva szerintem ez egy trauma volt, viszont feldolgoztam és túlestem rajta. Volt, hogy eszembe jutott még mondjuk évente egyszer, vagy fél évente egyszer, de akkor sem gondoltam rá úgy vissza, hogy mennyire megvetem ezt a tanárt, hanem csak feldolgoztam. És amikor jött ez az üzenet az említett tanár részéről, akkor pedig így teljesen megbékéltem, és várom az időpontot, amikor tudok majd vele beszélgetni egyet. Szóval...
Szerintem mi is várjuk, hogy annak mi lesz a vége.
Igen, majd mesélnem mindenképp.
Rendben. Folytattam a következő témánkkal, hogy szerintetek milyen általános problémák lehetnek az iskolában, olyan élmények, vagy olyan rendszer szintű problémák, amik a mindennapi életet megnehezítik?
Nem akarok ilyen negatív lenni, mert elmeséltünk 4 rossz élményt, most elkezdünk arról beszélni, hogy általánosságban milyen kis apróságokkal voltak problémáink. Összességében, mielőtt bármibe belemegyek, elmondom, hogy szerintem nekem nem volt rossz élmény a középiskola. Emellett persze, tel is tele volt olyan hülyeségekkel, mint hogy nem volt WC-papír a mosdóban, én személy szerint iskolai menzás voltam, ami amúgy nem volt annyira rossz, mint amennyire talán bárnád, hogy rossz legyen. Aznak egy hosszantartó negatív hatása volt, hogy nekünk ilyen 10 percesek voltak az ebédszüneteink, és így tudod, lemész, beállsz a sorba, nyilván beállsz az ötödikesek elé, de akkor is hosszú a sor.
Szegény ötödikeseknek ez volt a trauma?
Igen. És akkor bekajálsz gyorsan, felszaladsz a második emelet másik végébe az órára, és leszid a tanár.
Ezen a ponton hagy hozzam be a lány perspektívát az egészben, ha már a szünetekről és a rövid szünetekről beszélünk. 5 perces szünetek és női mosdó. Ez a kettő együtt nem működik. Én egy viszonylag pici suliba jártam, már mint középsuliról beszélek most már, kb. 400 fő vagy annyi se voltunk így összesen az épületben, és volt 3 emelet meg egy alaksor, tehát igazából volt 4 WC, plusz volt egy külön nagy épület a tesiteremben, és ott is voltak női mosdók, de mondjuk nyilván oda az ment, akinek tesórája volt, de basszus, ez nem szolgál ki 200 lányt kb. Azt hiszem, kb. 200-an lehettünk lányok, és Az a viadal, ami ment az 5 perces szünetekben, hogy akkor hogy tudnék mondjuk 2 perccel gyorsabban kiszaladni a teremből cuccokat, toltartót és barátnőket hátrahagyva, hogy esetleg valahogy kiürítsem a húgyhólyagomat a következő óra előtt. Tehát ez nekem egy hatalmas szenvedés volt így gimiben, főleg miután ugye már így tinilányok lettünk, és jött ez a igyál minden nap 2 liter vizet mozgalom, nagyon nem működött az 5 perces szünetekkel és a női mosdóval, szóval ezt is viccesen traumának neveztük sokszor, de már nem az, de nagyon kellemetlenné tette így a napokat.
Hát valóban eltúlzunk dolgokat adott esetben, de ténylegesen kényelmetlenek, és ezt szerintem tagadhatatlan. És Dávid, te még mit tudsz hozzátenni?
Bencéhez kapcsolódva először is szeretném leszögezni, hogy nekem a középiskola kifejezetten jó élmény volt. Annak ellenére, hogy fel tudok sorolni sok dolgot, amik nem tetszettek, sok dolog, ami fájdalommal tölt el, ha épp rá gondolok, de én a mai napig nagyon jó szívvel gondolok vissza a középiskolámra, és megfogalmazolod bennem esetleg, hogy
a mai napig, mintha ez ilyen marha régen lett volna.
Igen, tényleg érettségiztem, de megfogalmazódott bennem, hogy esetleg a tanári pályát válasszam. Egy ilyen kósza gondolat volt, és kérdés nem volt a fejemben, hogy ha tanár leszek, akkor tudja, hogy csak abban a középiskolában akarok tanár lenni, ahol én is tanultam. Tényleg az osztálytársaimmal is jó viszonyt ápoltam, a tanárokat is nagyon szerettem. Tényleg szerintem egy olyan nyitott és egy olyan színes iskolába járhattam, ami páratlan. De nyilván voltak olyan külső környezeti hatások, amiket egyrészt is említettetek, meg amik nekem se tetszettek annyira. Hát amiket kiemelnék, az a hipószag volt, az igen jellegzetes hipószag, ami a mosdók felől áradt. Egyébként meglepő volt szerintem, cáfoljatok meg, ha esetleg nálatok nem így volt, de nálunk a lány mosdó az cudarabb állapotban volt, mint a fiú.
Néha. Csodálkozol ekkora rohamok után?
Egyébként nem, nem csodálkozom.
Még nagyon utáltam én a padokat. Nem tudom, hogy nálatok milyen volt a suliban a pad. Egyébként hozzáteszem, én is imádtam a középsulimat, rajongok érte, nagyon sokat adott, tényleg nagyon szerettem, de a padok. Amikor szüleim mentek szülői értekezletre, így kérdezték tőlem, hogy bírok ezen ilyen egész napokat végigülni, nem tudom, 7-8 órán keresztül.
Nem igen, tudom. Padok, székek, igen. Nekünk amúgy többféle pad volt, tehát hogy teremről teremre változott, hogy épp mennyire volt kényelmetlen, de a székek azok mindenhol ugyanazok voltak, és mindenhol rohadt kényelmetlen volt az összes.
Nálunk is a székek még egész elviselhetőek voltak, de a padok, ugyanezt tudom elmondani, mint a Dóri, hogy ők se értették, hogy ezeken mi hogyan tudunk ülni, és egyáltalán miért nem cserélik le ezeket, mert borzasztóan kényelmetlenek voltak. De hogy én is adjak egy általános képet, nekem a középiskolám az egyébként tetszett, az osztályommal volt sok konfliktusom, nem igazán szerettem a szakirányt sem, amit választottam, de az iskolára egyébként nem tekintek vissza rosszul.
Szerintetek ez igen. Mennyire 50-50, tehát mennyire határozza meg a társaság azt, hogy milyen pozitívan tekintesz vissza a középsulira? Ez ilyen 50-50, vagy egy nagyon rossz középiskolai élményt is jóvá tud tenni?
Szerintem egy
jó
nagyon,
társaság.
Bocsánat, szerintem egy nagyon rossz középiskolai élményt is jóvá tud tenni, mert ha nekem nem lettek volna ott a barátaim, meg az a baráti kör, akikkel még azon is tudunk röhögni, hogy elfogyott a WC-papír a mosdóban, vagy beleesett a hipóba a WC-papír, ilyen is történt. Ha ezek az apró mindennapi kellemetlenségek nem egy baráti körrel történnek, és nem tudunk rajta nevetni, hanem hozzájárulnak az egyébként is nagyon stresszes mindennapokhoz, akkor biztos, hogy sokkal rosszabbul éreztem volna magam a középsuliban. De így, hogy mindig voltak körülöttem emberek, akik végül is segítettek átlendülni a kevésbé jó napokon, feldobtak, ha rosszabbul sikerült egy dolgozat, együtt, nem tudom, meneteltünk az érettségi felé, és azon is túl lettünk, így sokkal elviselhetőbb lett minden. De főleg így a sok kis apró kellemetlenség, hogyha összeadódik, és nincsenek ott a barátaim, hát akkor biztos, hogy nagyon depiben töltem végig a középsulit.
Szerintem is nagyon nagy szerepe van annak, hogy milyen közösségben vagy napi 8 órát összezárva.
Bocs, ezt ki akartam emelni, hogy napi 8 órát ott vagy összezárva. Én igen. Ezt akartam mondani, hogy nekem volt olyan évem, ezt minap meséltem valakinek, így nem hitt a fülének, hogy heti 40 órán volt, ami ugye leosztva 5-tel az napi 8, tehát csomószor volt az, hogy bent ültem délután, hát azt hiszem 15-10-kor, vagy 15-15-kor volt az utolsó órának a vége, az télen már javában sötét, hogy rohadna meg.
Pontosan. Annyit szeretnék még megkérdezni tőletek, hogy hogyan tekintetek vissza az érettségire, szerintetek mennyire volt nehéz, és hogy látjátok utólag az egész érettségit? Dóri?
Ugye most traumákról beszélgetünk elsősorban, és érdekes, hogy felhoztad az érettségit, mert én nagyon sok ismerősömtől hallottam, hogy utólag voltak ilyen rémálmaik, hogy már régen volt az érettségi, akár már több mint egy éve volt az érettségi, de még mindig álmodtak olyat, hogy érettségi van, be kell menni, kihúzta a tételt, és baromira nem tudta, hogy mit kéne mondania. És úgy tűnik, hogy ez tényleg sok embernek annyira meghatározó, hogy végül is teljesen jogos, hogy felhoztad a témát. Ahogy már mondtam, én nagyon szerettem tanulni, meg világéletem jó tanuló voltam. Azért én is be voltam szarva rendesen az érettségi előtt, és hát nekem is volt utólag olyan rémálmom, hogy magyarból megyek emelt érettségizni, ami ráadásul a kedvenc tárgyam volt, és ott volt a tanárom, ami nem lehet, mert emelt érettségén nem is a tanárot szóba lisztett, na mindegy, és kihúztam egy tételt, és nem tudtam, és nagyon megvoltam akkor is semmisülve, szóval hát érdekes, hogy milyen hatásai vannak ránk. Nektek ez milyen volt?
Én idén érettségiztem, és ugye a koronavírus elmosta az én szóbelimet, ugye nekünk csak írásbelénk volt ebből a szempontból, azért csak egy esélyem volt, hogy valamit minél jobbat hozzak ki magamból, mert ugye a szóbelivel még lehet kozmetikázni, amikor már tudsz egy írásbeli eredményt, akkor te azon tudsz nyilván javítani, tudsz rá még jobban készülni, valamit azért az is számít, hogy a középszintű érettségiknél, ha jó fejtanárod van, akkor nyilván ő is a te pártodon áll, és akkor adott esetben igyekszik támogatni.
No pressure. No pressure, csak az írásbeli.
Én valamennyire szerintem hozzátok képest félváról vettem az érettségit, és nem fújtam fel annyira ezt a lufit, bár lehet, hogy kellett volna. Szóval ezzel kapcsolatban nem is voltak például rémálmaim, vagy nem éltem meg ezt úgy, mint egy borzasztóan kemény vizsgahelyzetet, mert mégis csak az első komoly vizsga az életünkben. Nekem más helyzetek maradtak meg így utólag, például a felelések. Nekem kezdetben az volt problémás, tehát nekem is volt egy visszatérő rémálmom, ahol az osztályfőnökünk történelemórán kihívott felelni, és én nagyjából tudtam válaszolni, szerintem értelmes dolgokat mondtam, és nem akart nekem egyet adni, nem akart leosztályozni, és aztán rájöttem, hogy basszus, én már lediplomáztam, és hogy ez a helyzet, ez itt nem reális, és fel kéne ébrednem, vagy valaki ébresszem fel minél előbb. Úgyhogy, és aztán ezt elmondtam a tanár úrnak, és azt mondta, hogy hát nem baj, azért szeretném, hogy felelj. Érdekes. Tehát.
Ez érdekes, hogy neked így ezek a kis felelések, ezek jobban maradtak meg, mint az érettségi, mert azért, ha belegondoltok, a 8-12 éven át erősen hype-olták nekünk, hogy ó, érettségi, és itt dől el, hogy ember lesz belőled.
Meghatározza az egész életedet.
Meghatározza az egész életedet, nyilván nem.
Én ezt sose hittem el. Én ezt senkinek soha nem hittem el, és mindig próbáltam még a szüleimnek is azt mondani, hogy ez egyszerűen túl van tolva, figyeljetek, én persze fontos, de közel sem annyira, mint amilyennek beállítják, és...
Ezzel amúgy alapvetően egyetértek, nem tudom, nekem ilyen nagyon furcsa élményeim vannak az érettségről, mert visszagondolva semmi negatívumra nem emlékszem, pedig biztos vagyok benne, hogy paráztam, mert parázós fajta vagyok, meg komolyan is vettem a tanulást, tehát hogy biztos, hogy akkor izgultam. Az egész érettségi időszakból konkrétan semmi negatív emlék nem maradt meg, és ez szerintem annak köszönhető, és szerintem ez egy érdekes pont, hogy hogyan befolyásolja egy emlék egy teljes időszakról alkotott élményünket, ahogy az érettségi befolyásolja a középsuliról alkotott élményünket, és ahogy nekem ez az élmény az, hogy az érettségi után konkrétan úgy mentünk el a baráti társaságommal a franciaországi foci EB-re, hogy érettségi vége, öltöny le, strandpapucs elő, kocsiba be, irány a Riviera. És ez az élmény olyan szinten határozta meg azt, hogy visszatekintek az érettségire, hogy így semmi negatívum nem maradt meg. Más kérdés, hogy én azon az ominózus szóbelin, amin után már mentünk le Franciaországba, már pontosan tudtam, hogy tét nélkül felelek, mert addigra tudtam, hogy a töri emeltem, jól sikerült, duplázok, nem lesz rá szükségem valami. Ugyanúgy kihúztam egy magyar tételt, amiről fogalmam nem volt, de így elmosolyodtam. Hablatyoltam 5 percet, hogy hát igen, ragok és toldalékok, és nem tudom, és aztán így várom a kérdéseket.
Még talán én szerettem volna még hozzáfűzni, hogy ehhez abszolút tudok kapcsolódni, ugyanis jó, azt le kell szögezzük, hogy jó, alapvetően jól sikerült az érettségim, szóval 1-4-esem lett a többi 5-ös, szóval jól ki tudtam bekelni, de van egy osztálytársam, aki mondjuk nem volt ilyen szerencsés, vagy ilyen kedvező helyzetben. Lehet, hogy ő mondjuk rosszul tekint vissza mondjuk arra az adott tanárra, akinek a tárgyából nem teljesített olyan jól. De én azért hálás vagyok, hogy ilyen jól tudtam teljesíteni, és szerintem egyébként befolyásoló lehet egy érettségi, ha nem is nagyon, de rosszá ízzel távozhatsz, ha mondjuk világéletedben nem tudom, 5-ös voltál töriből, és mondjuk érettségén hozol egy rosszabb eredményt, akkor az úgy rá tudja nyomni a bélyegét.
Nyilván igen, ilyenkor az a nagyon faramúci az egész helyzetben, hogy egy nap teljesítménye alapján ítélik meg az egész, igazából 12 éves pályafutásodat a közoktatásban, ami azért eléggé durva.
Igen, és 1000 faktor van, hogy mi alapján lehet valaki jó, vagy egy kevésbé jó érettségiző, akinek nagyobb szerencséje van, jobban el tudja adni magát szóbelén, ő nyilván jobb jegyet kaphat, még mondjuk, ha valaki rá stresszel ezekre a szituációkra, akkor neki lejjebb tudja vinni ez a teljesítmény.
Nos, sok minden elhangzott itt az elmúlt percekben, viszont kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon csak mi vagyunk ilyen negatívak, vagy mi látjuk ennyire érdekesen a középiskolát, úgyhogy megkérdeztük az utcaemberét, hogy ők hogyan emlékeznek vissza a középiskola éveikre. És ebből hallgassunk most meg egy összeállítást.
Sziasztok, itt vagyunk az Asztórián, Dávid,
Martin,
és arról fogjuk megkérdezni az embereket, hogy milyen emlékeik, tapasztalataik vannak a középiskoláról, és az azt megkoronázó érettségiről. Hogy emlékszel vissza az érettségidre?
Viszonylag jól, hogy milyen részletére vagy?
Emlékszel például, hogy mi volt a tétel, amit húztál, mondjuk a magyar érettségén?
Nem.
Szerinted traumatizál a középiskola a magyar közoktatásban?
Szerintem tud traumatizálni, de szerencsére én nem úgy éltem meg.
Szóval neked nincsenek rossz élményeid a közép
és ja, van, vannak rossz élményeim, de összességében nem rossz élmény.
Milyen általános élményei vannak a magyar közoktatással kapcsolatban?
Jó volt középiskolásnak lenni, elvégeztem.
Hogyan emlékszik vissza az érettségire?
Hát én a magyar érettségimre emlékszem.
az úgy történt, hogy, Madács ember tragédiáját húztam ki, és én Vácon voltam középiskolás, és ültem a bizottság előtt, és néztem ki az ablakon. És épp amikor néztem ki az ablakon, láttam a kollégiumot, ahol, én laktam. A kollégiumban volt egy emléktábla, hogy itt lakott Madács Imre. Tehát nekem az érettségim az volt, hogy ez eszembe jutott, mert a fogalmam sem volt, hogy mikor és hol született. Úgyhogy azt mondtam az elnöknek, hogy hát azt mindenki tudja, hogy Madács Imre mikor, hol született és hol lakott, stb. Stb. De azt kevesen tudják, hogy itt Vácon a kollégiumban is lakott. Na, és akkor erre beírták az ötöst. Pedig nagyon frászoltattak, hogy nehéz lesz a... Nehéz lesz az érettség, és ahhoz képest nem volt nehéz.
Anno értéke önt esetleg fizikai vagy lelki sérelmek az iskolában?
Általános iskolában én meghúztam egy lány haját, és a torna tanártól akkora pofont kaptam, hogy leestem a földre. Soha nem felejtem el. Nem is bántok lányokat, de az egy más időszak volt.
Milyen általános élményei vannak a közoktatással Magyarországon?
Hát, bár én tanítottam, igaz, hát legalább egy olyan 20 éve. Én nagyon élveztem tanítani, a gyerekek is. Valahogy nyugisabb világ volt akkor, mert rábízták a tanára a dolgát, leadta az órát, és én rajzot tanítottam.
Traumatizál-e a magyar közoktatást?
Hát, ahogy én kiveszem így a mozgásokból, a visszajelzésekből, akár baráti körből, ez több mint valószínű, hogy így van. Mert olyan a bizonytalanság tudata majdnem minden pontján érződik a helyzetnek, az ember nem látja valahogy a cél mindig úgy, mint tolódik el az ember elől, mert látja, hogy jön egy rendelet, és felfordul fenekestől minden.
Visszatud esetleg idézni fizikai vagy lelki sérelmeket a középiskolából például?
Hát a régi világnak az, amiben én, ez is fontos vagy ez, hogy nem is tudom, nem akarom a régmúlt szép fájtla alá tenni a dolgokat, de az emberben több volt a tudatosság, meg voltak az elvek, a tanárok, leadták az anyagot, és az ember tudta, hogy mikor végezze az egyetemet, mikor meg érettségizik, meg stb. 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 Meg volt a helye, a rendje mindennek. Most meg, hát ez sok mindenre tudok mondani, de hogy nem progresszív a hozzáállása valahogy a környezetnek, mert annyi akadályt gördítenék mindig, az ember mind lesi, hogy na most mit vajon, mit találnak ki. Tehát én ezt látom.
Hogyan emlékszik vissza az érettségire?
Az enyémre?
Igen.
Hát, ajaj. Hát az ember boldog volt, amikor megcsinálta, az tényleg egy szárnyalás volt, úgyhogy...
Hogy gondoltok vissza az érettségire?
Egy jó buli volt.
Arra emlékszik esetleg, hogy mi volt a tétel?
Mi volt a tétel? Atya úristen, a Kurszki csatának a hatása a magyar belpolitikára, második világháború, ez volt a történelem tétel, magyarra nem emlékszem. A matekból meg ilyen hosszú valamit írtunk, hát ne idézem fel.
Én levelezőn érettségiztem.
És jól sikerült?
Jó, igen, nagyon könnyű.
És az érettségével kapcsolatban voltak esetleg rémálmai, akár a vizsga előtt, akár a vizsga után?
Nem.
Nekem sem.
Nem okozott szorongást egyáltalán ez a megérettetés?
Nem.
És a magyar közoktatás úgy általában traumatizálta önt?
Nem volt összehasonlítási alapom, hogy mihez képest traumatizáljon.
Nem, engem sem. Szóval a 90-es évek azért ez más volt. De most elhiszem, hogy azért most sokkal nehezebb a fiatalokban.
Te hogyan emlékszel vissza az érettségidre?
Hát már nehezen. De egyébként nekünk egész jó volt, mert olyan gimibe jártam, ahol évente vizsgáztunk két tárgyból is, így annyira nem volt vészes effektíve az élmény, hogy érettségizni kell, de elég sok szintén velem együtt érettségiző barátnőm a frász frász törte ki attól, hogy nekik most szóban is meg kell egyébként nyilatkozniuk a tudásukkal kapcsolatban. De alapvetően jó volt, ha jól osztja be az ember az idejét, akkor abszolút.
Szerinted mennyire traumatizál a magyar közoktatás?
Hát, személyes példával éve elég rendesen egyébként, úgyhogy velünk rendesen kicsesztek ilyen szempontból. Én úgymond túléltem, tehát annyira nem vettem úgy magamra, de az osztályomban többen elég nehezen viselték az egészet.
Szoktál esetleg szorongani az iskola által nyújtott vizsgahelyzetek, vagy ilyen nehéz szituációk miatt?
Nem igazán.
Rémálmaid voltak esetleg az érettségi előtt vagy után?
Nem voltam sose az a parázós típus, úgyhogy ilyenek nálam nem jöttek elő.
Szerintem mennyire jellemző a magyar diákokra ez a megfelelési kényszer így a középiskolában?
Hát elég rendesen szerintem. Nagyon sokan, hát többeket tudok az utánunk lévőknél, és akik elég rendesen paráztak attól, hogy most hogy fog sikerülni szóbeli, írásbeli, hogy eléggé rajtuk volt a nyomás. A szülői részről is elég rendesen, meg a tanárok is azért. Nálunk nem nagyon kimérték a diákokat.
Volt-e bármiféle testi vagy lelki sérelmed neked, vagy a diáktársaidnak a középiskolai éveid során?
Nem rémlik. Nyilván kiközösítés mindenhol van, de szerintem ez korral egy idő után elmúlik.
Traumatizál szerinted a magyar közoktatás?
Fú, hát ehhez régen volt, hogy ilyenre válaszolni tudjak. Nem tudom. Jelenleg nem tudom, mi a helyzet.
Emlékszel esetleg arra, hogy melyik tételt húztad az érettségén?
Igen, irodalomból Vörös Mártinak az életrajzát kellett bemutatnom. Töriből reformáció volt a témám. Nyelvtanra, vagy mi ez? Igen, az volt. Nyelvtanra, nem emlékszem már. Másból pedig nem volt szóbeli.
Mennyire volt nehéz lelkiekben a felkészülés? Voltak esetleg rémálmai szorongásod az érettségi kapcsán?
Rémálmom nem volt. Hát nyilván izgultam, de nem volt durvább, mint egy alap ijegység igazából attól, hogy fog sikerülni, de így rémálmaim nem voltak emiatt.
Hogy emlékszel vissza az érettségidre?
Őszintén? Hát borzalmas volt. Ugye én 2 éves képzésben vettem részt, ugye nagyon intenzív volt a képzés. Én letettem a szakács szakmát, utána gondoltam leteszem az érettségit is. Hát a magyar közoktatás az szerintem kicsit alul van azért értékelve. Rengeteg a hiányosság, a suli nagyon le van épülve, így nagyjából így ennyi. Szóval szerintem negatív az egész.
Szerinted traumatizál a magyar közoktatás és a középiskola?
Szerintem igen.
Vannak esetleg személyes élményed ezzel kapcsolatban?
Van egy jó pár, de azért az kicsit ilyen saját dolog, azért történt egy-két dolog, de túléltem, megcsináltam, hála Istennek.
Inkább a tanárok részéről ért atrocitás, vagy ilyen cseszegetés, vagy az osztálytársaid részéről?
Tanárok persze. Hát osztályban azért elég jól kijöttem az emberekkel, rengeteg barátom, ugye együtt kezdtük el a barátaimmal, tök jól el voltunk, inkább a tanárok által volt ez a negatív élmény.
Arra csak emlékszel, hogy mi volt az irodalom, vagy történelem tétel, amit húztál az érettségén?
Persze. Irodalomból ugye nagyon nagy mázlim volt, mert egy olyan tételt húztam ki élesben, amire többször felkészültem, főleg kísérettséginél. Ez a Márió és a Varázsló volt, ha minden igaz. Történelemből pedig a 48-as forradalom talán, ha minden igaz. Így ennyi, igen.
Te hogy emlékszel vissza az érettségidre?
Nem volt egy túl nehéz ügy.
De esetleg emlékszel, hogy milyen tételt húztál, vagy irodalomból, vagy történelemből a szóban?
Aha, történelemből a második ipari forradalmat húztam. Irodalomból meg Csongor és Tündét.
Szerinted mennyire traumatizál a magyar közoktatás és a középiskola?
Hát nem tudom, én nem éltem meg traumának soha. Bár javarész jó tanáraim voltak.
Igen, szorongani, vagy esetleg rémálmakat okozni szokott a középiskola?
Én nem Magyarországon jártam középiskolába, de amennyit én jártam, az csodálatos volt.
Mi a véleményetek a magyar közoktatásról? Mire beszélt az kérdés?
Magyar közoktatásról? Hát...
Szorul fejlődésre valamilyen szempontból?
Abszolút, hát rengeteg szempontból szorulna fejlődésre. Elég vaskalapos. Sokan ragaszkodnak ahhoz, amit én. Tehát én például szerintem 11 éve érettségiztem, és szerintem már 11 évvel azelőtt is ugyanúgy volt, és szerintem még most is.
Bármilyen sérelem érte a középiskolai évek alatt, akár az osztálytársaid, akár a tanárok részéről?
Hát persze, de szerintem ez a közösségek velejárója. Már hogy a tanári részről nem feltétlen, a iskolatársakéről igen.
Ezekkel a sérelmek hagytak benned mély nyomot, vagy abszolút felül tudtál rajtuk kerekedni?
Szerintem javarészt felül tudtam. Azt hiszem.
Te hogy emlékszel vissza az érettségidre?
Hát én igazából elég izgultam, mert ugye Covid-járvány volt, mivel idén érettségiztem, és hát nem tudtam eldönteni, hogy most hogyan, mint lesz. Épp ezért elég bizonytalan volt ez a helyzet. Habár ott voltak ugye a tanárok, akik segítettek, szóval elég izgultam.
Szerinted mennyire traumatizál a magyar közoktatás és középiskola?
Hát abból a szempontból, hogy ugye itt is vannak adatok, mint az élet bármely területén, de ha az emberek vannak támaszai, akkor meg lehet őket felelni, meg lehet felelni ennek a hívásnak.
Tapasztaltál esetleg olyan traumát, vagy sérelmet, amit a tanárok esetleg diáktársaid okoztak neked?
Hát volt már olyan, hogy a osztálytársam kihasznált, például segítségben, én segítettem neki, de ő nem segített. Ez igazából az élet bármely területén előfordulhat.
Szoktál esetleg szorongani így az érettségi, vagy így a követelmények miatt?
Hát ez ugye vizsgai rutintól függ, az embernek mennyire van rutinja abban, hogy valamit előadjon. Igazából nem szoktam, mivel ha felkészülök, akkor nincs mitől tartanom.
Az érettségi előtt vagy után voltak rémálmaid?
Nem.
Megtudtuk, hogy a mi vélekedésünk mennyire általános ebben a témában, viszont most kérdezzük meg Pásztor Klaudia pszichológust arról, hogy mennyire meghatározóak ezek az iskolai élményeink az életünkben.
Összességében mit gondolsz, mennyire általános az, hogy a magyar iskolai életben a diákokat érik traumák, egy mekkora arányban érik traumák, mennyire általános, hogy traumatizálja az iskolai közeg a diákokat?
Hát szerintem általánosítani nem lehet ebben. Nagyon-nagyon sok, tehát sok összetevője van a dolognak. Az szerintem túl egyszerűsített lenne, hogyha ennek a felelősségét mondjuk csak a pedagógusokra hárítanánk, vagy csak a szülőkre, még az sem igaz. Sajnos én azt látom, nem, tehát nem vagyok iskolapszichológus, ezt hozzáteszem, nem, nincs rálátásom sok iskolára, de a pedagógusoknak, meg általában a segítő pályán lévő embereknek a kiégés, vagy kiégettségi aránya az viszonylag magas itthon, mert hogy tehát nyilván a kiégés az akkor következik be, akkor van ennek nagy esélye, vagy rizikója, hogyha ugye az elvárt teljesítmény az nagyobb, mint az erre rendelkezés álló erőforrás, és a túlterheltség az nagyon, nagyon jelen van. Nem akarok erre egy ilyen, vagy nem tudok egy exakt választ mondani, hogy ez általánosan mennyire van jelen, de nagy arányban jellemző azért, és nagyon-nagyon nagy odafigyelés és tudatos pedagógusi munka kell ahhoz, hogy ezt megelőzzék.
Szerintetek mennyire meghatározó az utolsó igazán hangsúlyos emlék az iskolával kapcsolatban arról, hogy hogyan gondolkodtak a teljes 4 vagy 8 évről? Nyilván az érettségre gondolok itt ezzel kapcsolatban, és akkor el is mesélem a saját élményemet, mert szerintem nekem abszolút, tehát hogy nem is elsősorban az érettségi, de az, ahogyan mi befejeztük az érettségit, ezt nem tudom, meséltem-e nektek külön valaha, ez nálunk úgy nézett ki, hogy az utolsó szóbeli után konkrétan öltöny le, strand havaing át, bepattanunk a 8 fős kocsiba, és a teljes baráti társaság elindult Franciaországba a 2016-os foci EB-re, és így összességében ez az élmény határozta meg nekem azt, határozza meg a mai napig azt, hogy visszatekintek az érettségire, hogy emlékszem, hogy tanultam, és még arra is emlékszem, hogy talán stresszeltem azon, hogy tanultam, de az egészről semmi negatív nem maradt meg bennem, mert az utána jövő utolsó meghatározó élmény az, hogy megkönnyebbülten kijövök, szarul se sikerült, és abban a pillanatban felejtem is el az egészet, és kezdek bele valami jóba és szórakoztatóba. És az, hogy az érettségire hogyan tekintek, az meg szerintem sok mindenben meghatározza azt, hogy hogyan tekintek vissza a teljes 4 évre, ugyanezzel az alapvetően ilyen laza és barátkozós élménnyel.
És figyelj már, az nem stresszel téged, hogy, úristen, el fogom-e érni a felvételi ponthatárt? Mármint akkor persze még nem tudtuk, hogy mi lesz a felvételi ponthatár, mert az csak jóval később derült ki július végén, ha jól emlékszem. Én is 16-ban érettségiztem, és én emlékszem, hogy ezen izgultam, hogy oké, végül is jól sikerülnek az érettségig, de basszus, mi van, ha nem jutok be a szakra? Ugye én kommunikáció szakra felvételiztem, és valami 460 pont volt, talán nem akarok hülyeséget mondani, de biztos, hogy 450 felett, ami azért relatíve magasnak számít így a felvételi ponthatároknál. És ha nem is nagyon izgultam, de azért bennem volt egy kis szorongás, hogy úristen, mi van, hogyha mindent elrontottam, vagy ha olyat rontottam el, amit egyébként tudok, csak figyelmetlen voltam.
Bennem nem, én végig egy ilyen fix ponthatárral a szemeim előtt készültem, ami nekem is egyébként baromi magas volt, mert én ugye állam és nemzetközi tanulmányokra felvételiztem, és ott hiszem előző évben 464 volt, és ezt lőttem be, hogy ezt érjem el, ez megvolt, 470 lett, és úgy voltam vele, hogy jó, hát, ha ezzel nem vesznek fel, akkor igazából én megtettem mindent. Tehát utólag már ez nem volt bennem stressz. Előtte biztos, hogy ezt az adott pontszámot elérjem, de mondom, ez aztán így elmosódott aztán az utána jövő élményekkel a megkönnyebbüléssel. A négyünk közül azért elég egyértelműen Dávidnak van a legközelebb ez az élmény, úgyhogy te tudsz a legrelevánsabban mesélni arról, hogy hogyan hat ez vissza a teljes négy évre.
Én abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben vagyok, ahogy említettem, hogy nekem szóbeli érettségi vizsgákra nem került sor, vagyis május 9-én, pénteken én a német emelt érettségével letudtam a vizsgáimat, és onnantól kezdve 4 hónap nyár várt rám, amit így marha jó kimondani, kivéve, hogy a pandémia miatt nem igazán lehetett mozogni, illetve mentem volna EB meccsre, de az is elmaradt, szóval... Magam szempontjából azt tudom mondani, hogy nem szorongtam azon, hogy most úristen, milyen lesz az érettségim, és már jóval előtte tudtam, hogy jelöltem meg olyan szakokat biztosításképpen, amikre biztos, hogy bekerülök, és ennek a média szak az egy ilyen álom kategóriába volt, szóval tényleg, hogyha nagyon jól alakulnak a dolgaim, és jó lesz a hozott pontom, akkor tudok ide felvételt nyerni. Hál' Istennek ez sikerült, és pont annyi pontot értem el, amennyi a ponthatár volt, így jól kimatekoztam annak ellenére, hogy sose voltam jó belőle. Nem érzem azt, hogy meghatározta volna adott esetben, de nyilván ebben csak belegondolni tudok. Nyilván olyan osztálytársamat kellene erről megkérdeznem, akiknek adott esetben nem lett olyan jó az érettségie, hogy ők hogy gondolnak vissza rá, de így, hogy aránylag jól sikerült, és 1-4-essel és 4-5-essel ki tudtam bekelni a vizsgákat, így én abszolút azt tudom mondani, hogy az érettségi mint olyan nem volt mérvadó, így a középiskolára visszagondolva.
Akkor mi volt? Van-e olyan meghatározó élmény, amihez hozzá tudjátok kötni? Lehet ez akár egy konfliktus, egy negatív, de egy pozitív élmény is, amihez hozzá tudjátok kötni a középiskolában eltöltött időtöket?
Hát korábban azt hiszem már említettük azért a közösség erejét, hogy azért nagyon sok függ attól, hogy hogyan telnek a mindennapok, mert végül is a mindennapok sorozatából áll össze az egész iskolai élmény, és nyilván a mindennapoknak az osztálytársaid és a tanáraid a legnagyobb része, meg hát ugye a fizikai környezet, amit már megbeszéltünk. És nekem azt a nagyon furcsa végig gondolni, hogy volt olyan tanárom, akitől kifejezetten rettegtem, akinek az órája előtt szorongtam, főleg az első években, 6-osztályos gimibe jártam, elsőtől harmadikig gyomorgörcsel mentem be, nem csak én, hanem a másik 18 ember is az angol órára, és konkrétan volt, aki sírva ébredt, sírva feküdt, mert annyira rettegett attól, hogy mi lesz, ha rosszul teljesít, mi lesz, ha valamit nem tud, mi lesz, ha kipécézi a tanár. Viszont ezzel egyszerre ez a tanárunk egy nagyon-nagyon jó szakember volt, és gyakorlatilag amíg ő tanított minket 4-5 évig, attól függően, hogy ki mikor érettségizett, a végére megszerettük, és nekem ez volt a legfurcsább, hogy hogyan lehet egy ennyire rossz emlék, ami tényleg a sírásig és a gyomorgörcsig meghatározta elsőtől harmadikig, mármint 6-osztályosban elsőtől harmadikig a mindennapjainkat, végül egy ennyire jó élmény maradni. Tehát gyakorlatilag mindenki ott volt a szerenádján, mindenki ott akart lenni a szerenádján, mindenki találkozni akart vele, és ő az a tanár, akire a legtöbben gondolunk vissza kellemesen. Szóval bennem itt felmerül, hogy hogyan változik az, hogy hogyan éltük meg az iskolát.
Hát ez kicsit igen, megint az, amire az érettségi kapcsán is Dávid említette, hogy a végeredmény alapvetően így utólag megváltoztathatja az élményeidet. Akkor is, hogyha azok az emlékek közben nagyon nem voltak kellemesek.
Igen, tehát nehéz rossz ízzel visszagondolni arra, akinek köszönhetően van egy C2-es nyelvvizsgád angolból, ez be lehet vallani, igen.
De ebben az a durva, hogy már akkor, tehát hogy elmentetek hozzá szerenádozni, és szerettetek volna hozzá elmenni szerenádozni, tehát hogy az egy dolog, hogy így 4-5 évvel később erre tök pozitívan emlékszel vissza, hogy hát igen, bár gyomorgörcserébb lettem minden reggel, de legalább megtanultam angolul, de hogy már a suli végén elmész, és bratizol és spanolsz azzal, aki éveken keresztül terrorizált, az nekem ilyen furcsa.
Mi az egy enyhe Stockholm-szindróma azért,
igen. Pont ezt akartam mondani, hogy még a végén rám fogjátok, hogy Stockholm-szindrómám van, nem traumám, de hát akkor ezek szerint ez még egy olyan dolog, ami még gondolkodhatni kell kicsit, hogy ez pontosan hogy történt. Nektek van olyan, ami ennyire sokat változott, vagy hogyha nem, akkor ti hogyan dolgoztátok, vagy akár nem dolgoztátok fel, ami a leginkább zavart, vagy a legmélyebb nyomot hagyta bennetek? Martin?
Én még visszautalnék a legelső témára szerintem. Talán az érettségi után ez volt az egyetlen dolog, az egyetemi felvételi, ami miatt még lehetett volna stresszelni bármennyire is, de én ezt valamennyire felüdülésnek éltem meg, illetve úgy, hogy ez egy felfújt lufi volt rengeteg tanár részéről, szülők részéről, meg úgy általánosságban az az érettségi. Persze nem sikerült olyan jól, mint ahogy szerettem volna, de annyira nem stresszeltem miatta, és igazából ezt nem bántam meg, mert ugyanígy eljutottam eddig a pontig, és nem hiszem, hogy másképp kellett volna csinálnom dolgokat. Igen, és még annyi, hogy a közösséghez kapcsolódóan, hogy tényleg nagyon sokat hozzá tud tenni, hogyha egy békés, barátságos, jófej közösség tagja vagy. Nekem ez volt az egyetlen problémám, hogy az osztályközösségem az nem volt annyira számomra. Nagyon mások voltak, én inkább az évfolyamomból más osztályokkal voltam sokkal jobban, és mindig ezt vártam tényleg, hogy mondjuk érettségi után is most már nem leszek összezárva azzal a 20 emberrel. Persze ott is voltak kivételek, de...
Ti jól éreztétek magatokat az osztályban, Bence, Dávid?
Én alapvetően igen. Nekem egy nagyon pozitív osztály közösségem volt, de megvoltak a maga problémái 8 osztályos gimiként, például az, hogy a társaság fele az 8. után érkezett, és én 12. végére jöttem rá, hogy nekik ez mennyivel szarabb osztályélmény volt, mint ahogy azt mi összeszokott 8 éve együtt lévő bagázs megéltük. Úgyhogy ez nekem egy ilyen fura kettősséget hagyott, de én alapvetően tökre jól éreztem magam abban a közösségben az összes hülyeségével együtt. Nekem ez egy pozitív élmény.
Az én osztálynak az volt a sajátossága, hogy nálunk 8 fiú jutott 22 lányra, így picit elnyomásban éltünk, de abszolút nem teherként éltem meg ezt az egészet, félre ne
értsetek. Hát, hogy idősödik az ember.
Nálunk 28 fiú jutott 3 lányra.
Az a másik oldal, igen. Ennek apropóján így a fiúkkal azért jó viszonyt ápoltunk, így, hogy ilyen szűken próbáltuk egymást támogatni a lányok elnyomása miatt. Csak viccelek, nyilván nem volt ilyenről szó. De igazából nagyon jó karakterek voltak az osztályban, mindenkinek volt egyénisége, és egyik tanár ezt is kérte tőlünk, ami szerintem nagyon fontos volt a hátralevő életünkre, a munkánkra, a családunkra, hogy maradjunk egyéniségek, ne hagyjuk, hogy bármilyen külső erő, talán így fogalmaznék, elnyomjon minket, hanem az az identitásunk, amit megfogalmaztunk magunknak, és azok a dolgok, amikben hiszünk és vallanak, és azok az értékek, amiket fontosnak tartunk, azonkat próbáljuk meg minél tovább vinni, és ne köpjük szembe magunkat.
Ez egy érdekes dolog szerintem, amit most felvetettél, tehát hogy ne próbálj meg megváltozni igazából mások kedvéért, vagy azért, hogy be tudj illeszkedni egy közösségbe, ami mondjuk nem feltétlenül nyitott arra a személyiségre, aki te valójában vagy.
De ezt mondani egyszerű, megcsinálni viszont kevésbé, és azért azt gondolom, hogy a középiskola egy olyan hely, ahol azért, aki vagy, elég gyakran érnek inzultusok.
Szóval én még Dávidhoz szerettem volna visszacsatolni és behozni egy újabb témát, a tanárok felelősségét, amivel szintén majd egy későbbi adásban fogunk foglalkozni, hogy szerintem borzasztóan ritka az, hogy ilyen mondjuk morális állásfoglalást tanúsít a tanár, hogy legyetek egyéniségek, hogyha kikerültök innen, adjátok önmagatokat, stb. És ez tényleg nem feltétlenül összeegyeztethető azzal, amit elvárt tőled adott esetben a környezeted, vagy maga a rendszer, szóval itt is lehetnek ilyen konfliktusok, viszont az ilyesmi, valljuk be, szerintem legalábbis nagyon ritka, mert nálam mondjuk a tanárok az vagy nagyon mechanikus munkát végeztek, tehát bejött, teljesen mindegy, hogy milyen volt a közösség, nem is foglalkozott igazából a diákokkal, csak felmondta az anyagot és kiment, vagy a másik, aki folyamatosan konfliktusokat szított igazából, úgy tűnt, hogy nem is akar nagyon tanítani, hanem inkább csak a saját életében felgyülemlett stresszt vetíti ránk, szóval persze voltak nagyon-nagyon jó fejtanárok, viszont a legtöbb abban az iskolában, ahova én jártam, 2-3 éven belül felmondott, szóval nekem meg ez volt az élményem.
Nyilván így nem egyszerű tartósan reflektálni a közösségre, hogy 2-3 évente folyamatosan kiesnek ezek, ezek az egyébként nagyon fontos elemek az iskolai életből, vagy változnak, vagy meg kicserélődnek. De amúgy abszolút egyetértek, és lesz majd ugye a következő epizódban tanárvendégünk is, úgyhogy meghallgatjuk majd tőle, hogy szerintem ennyire fontos eleme a tanár az iskolai közösségeknek.
És a tanár jóléte.
És a tanár jóléte, így van.
Hát igen, beszélhetnénk itt a Strieber shamingről, beszélhetnénk itt arról, ha valaki kövérebb, mint a többiek, esetleg soványabb, mint a többiek, magasabb, alacsonyabb. Az a baj, hogy nagyon sokféleképpen tudunk kitűnni az idézőjeles tömegből, és azt hiszem az ilyen iskolai felméréseknél szokták mondani, hogy az átlagos gyerek ezt meg ezt csinálja, csak hogy az átlagos gyerek nem létezik. Nyilván tanulmányi teljesítményben, meg személyiségben, meg testalkatban is, és sehogy sem, legalábbis szerintem. Mindezeket figyelembe véve, nekem nagyon érdekes, hogy egyszerre elvárják tőlünk, hogy legyünk személyiségek, és viselkedjünk úgy, amilyenek vagyunk, és vállaljuk fel, amilyenek vagyunk, miközben egyébként is azért a tinédzser évek valljuk be nem arról szólnak, hogy tökéletesen tudod, hogy te ki vagy. És ilyenkor vagy a leginkább befolyásolható. És lehet, hogy te az egyik héten emo vagy, a következő gót, utána meg bölcsész, nem tudom, mit említhetnék még itt, a negyediken meg metálos, és ez teljesen rendben is van. Viszont nekem sajnos az volt a tapasztalatom, hogy volt egy eléggé nagy létszámú osztályunk, mi több mint 30-an voltunk, persze ez változott így az évek során, tehát 6 év alatt azért volt egy kis fluktuáció, de a 30 feletti létszám az mindig adott volt. És azt gondolom, hogy ennél a létszámnál nem elvárható, vagy nem feltételezhető, hogy nem lesznek klikkek, és természetesen nálunk is voltak klikkek. Viszont az nagyon érdekes volt, hogy amikor először megérkeztünk, gólyák voltunk, akkor mindenki azokkal klikkesedett, akiket már ismert esetleg általános iskolából. Aztán ez változott, és mondjuk különböző szakkörök, fakultációk alapján csoportosultak az emberek. És a 6 év alatt szerintem hát a legtöbb ember legalább 3-szor váltott baráti kört, de olyan szinten, hogy akivel az egyik héten sülve-főve együtt voltál, és mindenhova együtt mentetek, és még lehet, hogy barátnős karkötőtök is volt fiúknak, nem tudom, ez mi volt így ennek a megfelelője. Ahhoz képest azzal a következő évben már egyáltalán nem beszéltél, és ez nagyon furcsa volt megélni, én nagyon szerencsésnek tartom magam, mert volt egy 5 fős baráti köröm. Mi voltunk azok, akik befogadták az újonnan jövőket az osztályban, és aztán többször is az történt, hogy szó szerint a fejünkre léptek szinte, és tovább mozdultak egy menőbb klikbe. Mi voltunk a tanulós csendes lányok, és én ezzel 9-ig végül is ávoltam, de aztán úgy éreztem, hogy nem maradhatok ez, mert egyrészt nem illik teljesen a személyiségemhez, másrészt szeretnék még barátokat szerezni, nem, nyilván a legjobb barátaim maradtak, de éreztem a nyomást, hogy legyek egy kicsit nyitottabb, legyek egy kicsit beszélgetősebb, és megpróbáltam változni. Viszont,
Ez a nyomás, ez konkrét inzultosokban is megjelent? Ne?
Konkrétan, ez egy nagyon vicces történet, egy szülői értekezleten az osztályfőnök jelezte a szüleimnek, hogy mennyire érdekes, hogy az osztálynak a 90%-a el fog menni egy éppen akkor zajló Katy Perry koncertre, és hogy mennyire furcsa, hogy a mi baráti társaságunk ebben egyáltalán nem vesz részt. A mai napig nem értem, hogy a Katy Perry koncerten való részvétel az hogy mérőszám a szocializáció sikerességének. Erről még beszélgethetnénk. Igen, szóval kaptam visszajelzést, hogy nagyon zárkózottak vagyunk, de én őszintén azt érzem, hogy mi nagyon jól voltunk ott öten. Viszont olyan szempontból is érdekes az osztályunk, hogy rögtön az első évben, ha jól emlékszem, 3-an is elmentek, és a későbbi években még többen, mégpedig azért, mert folyamatos inzultus érte őket, nem érezték magukat befogadva az osztályban, és nagyon sokszor konkrétan iskolai zaklatás áldozatai lettek. Azt gondolom, ez is egy nagyon fontos téma, amiről beszélni kell, többet kell róla beszélni, mert napjainkban még talán egyre többször is történik meg, mivel mindenki online elérhetővé vált 024, és így ez 024 támadási felületet biztosít az zaklatóknak. Nem tudom ti, hogy látjátok ezt?
Erről is fogunk beszélni akkor a következő epizódban. Mára viszont itt abba hagyjuk, köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és akkor tényleg a következő epizódban a bullying témakörével térünk vissza. Sziasztok!
Ez volt az Osztály Vigyázz Podcast. Készült az első Pesti Egyetemi Rádióban 2020-ban. Köszönjük a figyelmeteket! Halljuk egymást legközelebb!